rányulnak tetteik. Te vagy az üdvössége azoknak, akik ellentmondanak a szenvedélyeknek, akik nem térnek vissza a világba. A te minden földet és minden elemet átfogó nagyságod a szemünk előtt van, a te minden földet és minden elemet átfogó nagyságod a szemünk előtt van, de senki sem képes fölmérni azt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Nemzetközi ökumenikus konferenciát rendezett a Pannonhalmi Főapátság szeptember 20-án és 21-én. Az élő és holt kövekből épült templom című rendezvény szónoka volt, többek között Rowan Williams korábbi Canterbury érsek, és Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek is. A konferencián jelen volt Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita és Michael Wallace Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa. A konferencián előadások és kerekasztal beszélgetés is elhangzott. Lassú apadás tapasztalható Moson-Magyaróvárnál, Komáromnál, Esztergomnál, Budapestnél, azoknál a településeknél, ahol már túljutott az árhullám, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A Lajta vízszintje Moson-Magyaróvárnál már pénteken elérte a tetőző vízszintet 286 cm-rel. Szintén aznap tetőzött a Duna Komáromnál 790 cm-rel, míg Esztergomnál 752 cm-rel. Budapesten a Duna szombaton a hajnali órákban tetőzött 830 cm-rel. Ütemesen apad a Duna Nagybajcsnál, emiatt Győrnél a folyó és a Mosoni Duna szintje várhatóan kiegyenlítődik. Mindez lehetővé teszi a győri vízszint tetőzését. Továbbra sem veszélyezteti az energiaellátást a dunai árvíz, közölte az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba ismertetése szerint a paksi atomerőműnél másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A létesítmény tűzoltó szervezete és a vízügyi szakemberek folyamatos felügyeletet biztosítanak a gát és a zsilipek felett. Folyamatos a termelés a MOL Dunai finomítójában is. A Százhalombattai üzemnél két zsilipet lezártak, és két védekezési pontot jelöltek ki, amelyeket homokzsákokkal biztosítottak. Kijev szerint Oroszország a tél beállta előtt ukrajnai atomlétesítményekre mér rakétacsapásokat. Az ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon írt erről. Andrei Sibiha szerint a tervezett támadások elsősorban az atomerőművek elosztó részlegeit és a transzformátor állomásokat vennék célba. A miniszter hozzátette, az értesüléseket megosztották a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel is. Veszteségfeldolgozó hétvégét szervezett a Regőci István Alapítvány a koronavírus járvány által érintett családoknak Kecskeméten, hogy a pénzbeli mellett lelki támogatást is kapjanak, mondta Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A péntektől vasárnapig zajló esemény kapcsán felidézte, a szervezetet 3 éve hozták létre a koronavírus járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítésére. Az elmúlt évek során azonban egyértelművé vált, hogy a pénzbeli segítség nem elég, ezért folyamatosan szerveznek élménynapokat, táborokat, különféle kulturális és sportprogramokat, hogy az érintettek sorsközösségként akár egymástól is segítséget, vigaszt kaphassanak. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó szerint az Európai Uniónak, mint politikai és értékközösségnek fel kell vállalnia a nemzeti kisebbségek ügyét. A politikus szombaton Debrecenben a vasárnapi iskola alapítvány éves összetartó tanácskozásán elmondta, az Unió nem tesz különbséget az európai országokban élő, mintegy 50 milliós őshonos kisebbség és a bevándorló kisebbségek között. hangoztatta, az Európai Uniónak be kell látnia, hogy Európa hosszú távú stabilitásának a kérdése az őshonos nemzeti kisebbségek ügyének rendezése. Végül az időjárásról. Jobbára felhőtlen száraz idő lesz, mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 26 fok között alakul. Estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Néha öt, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Kétszer kettő, néha öt, minden tételt félrelőtt, egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondolan, és egy nap, semmi sem megy úgy, mint tegnap. Csak nézel, s olyan különöset érzel. Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mind-mind jobban, szerelem hozza ezt a nagy változást. És átfut egy vonással meg annyi számítást.
Magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek így a nyár végén, ősz elején.
Mindaröki, amen. Ha már ön is megemlítette, hogy itt van az ősz, akkor természetesen a mai gasztronómiai műsorban próbálunk az ősszel kapcsolatosan, és hát egy borszakértővel mi másról is beszélgethetnék, mint a borokkal kapcsolatosan hasznos jó tanácsokat adni. Nos, mit is kell tennie, és mit is csinálhat ilyenkor az őszi időszakban egy tudatos borfogyasztó?
Egy tudatos borfogyasztó átnézi a borkészletét, ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis vannak olyan borok, amelyek ilyen körülbelül egy évet bírnak ki. Ezek a borok különösen a rozé borok, ugye most eltelt a nyár, vége van a rozé szezonnak, ilyenkor nagyon sok üzletlánc leárazza a rozékat, pontosan amiatt, mert ezek körülbelül egy évet bírnak ki. Nem csak a rozéboroknál van ez, hanem a könnyű, tartályos, illatos fehérboroknál is. Tehát azokat a borokat, amiket nem hordóban erjesztettünk, vagy esetleg hordóban érleltünk, azoknak ugye a potenciája, az körülbelül ez az egy év, amíg a kereskedelem el tudja adni. Most ezeket a borokat át kell nézni, azért, mert ezek a borok elfáradnak, és ezeket már az idő múltával gyakorlatilag kijavítani nem lehet.
Mit jelent az, hogy elfárad egy bor?
Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
És ahogyan említette, elsősorban akkor a rozéborok, az ilyen borok,
igen,
de fehér és vörös borok esetében is előfordulhat
ilyen? Hát általában nem szoktunk vörös bort inni. Persze vannak olyan borfogyasztók, akik csak vörös bort isznak, most ez egy divat. Alkalmas is különben ez a borvidék, tehát az egri és a bükki borvidék is ezekre nagyon könnyű vörös borokra. Én nyáron inkább szeretem a rozét, hisz az is egy átmenet a fehér és a vörös bor között, tehát gyakorlatilag a rozé az egy olyan technológia, amikor kék szőlőből készítünk fehér bor technológiával bort. Tehát ezt most jól elmondtam, de értsék a kedves hallgatók, ahogy kell, majd egyszer visszakérdezzük. Na most ezeknél a boroknál, a rozéboroknál nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy jó-e vagy nem jó. Nem úgy, hogy felbontom, esetleg fel se kell bontani, hanem meg kell nézni, hogy rozsdásodik-e. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a nagyon élénk piros szín, vagy egy lazac szín, ez elkezd sötétedni, és egy ilyen rozsdabarnába megy át. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megnézni, hogy egy fehér felület elé tenni, és megnézni, hogy rozsdás vagy nem rozsdás. És ezt a bort viszont már nem szabad megvenni, illetve hogy nekünk van otthon, akkor vagy megisszuk, vagy elfőzzük, vagy valami egyebet csinálunk majd belőle. Most a fehér boroknál szintén ugyanaz a helyzet. Általában a fehér borok egy ilyen zöldes, nagyon halvány sárgás borok, majd a könnyű borokról beszélek, és ezek pedig elkezdenek egy ilyen szalmasárga szint fölvenni. Az illatok oxidálódnak, ez azt jelenti, hogy egy ilyen reszelt alma illat lesz, és az ízben is majd ez fog majd érvényesülni, és az üdesség, frissesség, amit mi szeretnénk egy ilyen bortól, az teljesen elvész.
Azt említette, hogy szelektáljon a tudatos borfogyasztó, na de hát hogyan szelektáljon? Ami már nem jó bor, azt is fogyassza el, és minél hamarabb fogyassza el, a többieket pedig még hagyhatja, vagy?
Én azt gondolom, hogy vannak határesetek. Tehát most azért meginni valamit, mert van, az út az alkoholizmushoz, én azt szoktam mondani, tehát hogyha egy bor nem jó, tehát egy étel nem jó, akkor általában nem esszük meg. Ez a borokra is ugyanígy vonatkozik, tehát én nagyon nem szeretem már ezeket a fáradt borokat, mert nincsenek meg azok a szekundér és tercer aromák, amiknek ki kellene fejlődni a palacban, hiszen ezek palacban nem érlelhető borok. Teljesen más, amikor egy hordós bort kóstolunk, ott gyönyörű másodlagos, harmadrakos aromák vannak, és ott lehet élvezni ezeket, de ezek az egyszerű könnyű boroknál nem. Én meg szoktam kóstoltatni mindenkivel ezeket, aki még ilyet nem kóstolt, és utána már mindenki tudja, hogy az jó vagy nem jó, tehát fáradt vagy nem fáradt, és utána mindenki döntse el maga, hogy mit tesz vele. Az alkoholtartalma nyilván megvan. Tehát azzal nem lesz semmi baj, csak az élvezeti értéke az, ami miatt nem olyan jó.
Milyen körülmények között jó, hogyha tároljuk és tartjuk otthon a borainkat?
Tehát a borokat mindig fektetve kell tárolni, és egy hűvös pajzsba, sötétbe lehetőleg, vagy pedig borhűtőben. Most nagyon divatosak a borhűtők, nagyon kicsiket is lehet venni, ilyen 15-16 palackosokat, de általában akinek van spajz, akkor ott, illetve hát akkor nem kell olyan sokat venni, és hát akkor mindig csak annyit veszünk, amennyit megiszunk.
Miért fontos az, hogy fektetve tároljuk?
A fektetve tárolás az azért fontos, mert hogy a dugó kiszárad. Most általában ezek a nagyon egyszerű borok, most már vagy csavarzárosak, az egy nagyon-nagyon nagy találmány, és én is találkoztam már olyan borfogyasztóval, aki azt mondta, hogy ő nem vesz csavarzáras bort, mert a csavarzáras bor az biztos valami nagyon-nagyon gagyi lehet, vagyis hát nagyon-nagyon egyszerű, hogy így mondjam. Egyáltalán nem. Megvan az az előnye a csavarzáras bornak, hogy megittam belőle két pohárral, és akkor visszacsavarom, beteszem a hűtőbe, és másnap megint még a maradékot megiszom, vagy még harmadik nap múlva. Mert a dugót azt nagyon-nagyon nehéz visszatenni. Tehát az gép dugaszol általában, és kihúzni a dugót azt könnyebb, mint visszatenni. És ezek az egyszerű borok, ezek általában ilyen szilikondugóval készülnek, ami már mondjuk nem szárad ki, tehát nem fog kiszáradni, de nagyon nehéz visszadugni. A parafadugósat azt mindenképpen fektetni kell.
Eddig a borokról beszéltünk. Ugyanez vonatkozik a pezsgőkre is?
Igen, a pezsgőkre is ugyanez vonatkozik. Azt el szeretném mondani, és azt hiszem, hát talán többször is elmondta, hogy Magyarország a világ hetedik olyan országgal a legtöbb pezsgőt fogyasztjuk. Sajnos csak ünnepi alkalmakkor. De a nyár az egy kitűnő alkalom, mert tehát ugye az is üdít. Üdít és frissít, és nálunk nagyon jó pezsgő, borvidékek vannak, nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most divat is pezsgőt készíteni. Most a pezsgőknél is azt kell mindig megnézni, hogy az tartályosan az a pezsgő, tehát tartályban készítették-e, tartályban érlelték-e, mert akkor ugyanaz vonatkozik, mint az egyszerű technológiai borokra. Tehát ezeket bizony meg kell már most inni, és hogyha tavaly szilveszterre kaptam egy palack ilyen pezsgőt, az már most a következő szilveszterre nem lesz jó. Bármit is teszünk vele. Most, hogyha palackban érlelték azt a pezsgőt, tehát palackos pezsgő, tradicionális eljárással, akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig érlelhető, és nagyon sokáig eltartható. Ez rá van írva a palackra, általában francia nyelven, és hát le van magyarul fordítva.
És ha már technológiákat említ, akkor kijelenthetjük azt, hogy a pezsgő is egyfajta bor?
Hát persze, a pezsgőnek az alapanyaga a bor, és olyan bor, aminek a savai kicsit durvábbak, az alkoholja pedig alacsonyabb, tehát direkt erre vannak borvidékek, például itt a Bükki borvidék is, nagyon-nagyon alkalmas pezsgő alapanyag gyártására. Két tradicionális családnak is volt itt régen, sőt van is birtoka.
A pezsgő tárolásával kapcsolatosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a bor tárolásával kapcsolatosan?
Hát a pezsgőt is gyakorlatilag azt is fektetve érdemes, a nagyon drága pezsgőkben nem műanyagdugó van, az egyszerű pezsgőkben van, tehát ezekben a tartályos pezsgőkben van műanyagdugó. Ezt mindig érdemes eltenni, mert hogyha van egy drága pezsgünk, akkor abban parafadugó van, azt nincs ember, aki vissza tudja dugni. Tehát ezt a műanyag dugót, ha eltesszük, akkor vissza tudjuk dugaszolni, ezt könnyű visszatenni, illetve van egy ilyen pezsgőzár, amit lehet venni ilyen borboltokba, szupermarketekbe, ezt tudom a pezsgőnél ajánlani, de a pezsgő az egy nagyon kényes dolog, tehát érdemes azért meginni, mert tehát a buborékok, a perlázs, amiért isszuk, az a gyönyörű gyöngyözés, ez adja azt az élményt, különösen ha a flőtébe van, ez adja azt az élményt, amiért pezsgőt vásárolunk.
És a pezsgőt azt mindig hűtve fogyasztjuk?
Igen, a pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, ez egy 8 fok, 6-8 fok. Tehát melegen nem érvényesülnek azok az ízek, illatok, illetve a buborékozás, tehát a perlás sem lesz egy élmény.
Ah, 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 ah
borfogyasztásról, pezsgőfogyasztásról beszélgetünk, de hát úgy illdomos bort és pezsgőt fogyasztanunk, hogy valamihez fogyasztjuk. És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, ön milyen ötletekkel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségében? Milyen ételekhez is passzol kitűnően mondjuk egy finom bor, vagy egy finom pezsgő? Ilyenkor az őszi szezon van, ugye ez fontos, mert most igen, szezonális most van, receptekkel készültünk.
Igen, szezonális receptekkel készültünk, két nagyon egyszerű dolgot hoztam. Általában mindig kenünk valamit a kenyérre, és ezeket a krémeket most nagyon egyszerű elkészíteni. Ősz van, és van két olyan alapanyag, amit nagyon szeretek, és a piacon nagyon olcsón lehet vásárolni. Az egyik a paprika. Ezek a nagy darab húsos paprikák, amik már kicsit túlérettek is, illetve a sütőtök. És hoztam két receptet, egy sült paprika krém receptet, amit egy bagetre, egy pirítós kenyérre rá lehet kenni, és pillanatok alatt kész van. Hát én úgy nagy tételbe szoktam készíteni, mert ez eltartható nagyon-nagyon sokáig, és hát rengeteg variációja van. Hát elmondanám a receptet, jó? Egy ilyen 5-6 darab nagyobb paprikát, húsos érett paprikát kell venni, két evőkanál olívaolajat, két gereszt fokhagymát, és nálam mindig szokott otthon lenni erős, darált erős paprika, abból egy késhegynyit szoktam csak ebbe beletenni, én szeretem a picit csípőset, ha bár ez a bornak az ellensége mindig, meg a fokhagyma is különben, mert elviszi az ízeket. És akinek van otthon grill funkciós sütője, az nagyon egyszerűen annyit kell csinálni, hogy bekapcsolni a grillt, és ezen a sütőbe, sütőpapírra rátenni ezeket a paprikákat, és egyszerűen át kell grillezni az egészet, úgy, hogy már a héja fekete legyen. Ekkor teljesen megrilleződött, gyakorlatilag megsütöttük grillen a paprikát.
Mennyi idő alatt?
Forgatni kell állandóan, és hogyha már teljesen megfeketedett rajta gyakorlatilag a héja, akkor rendben van. Hagyjuk kihűlni, mert nem tudjuk leszedni a héját. Hogyha kihűlt, akkor leszedjük a héját, illetve a magházát is kivágjuk. Hát ez nem egy egyszerű munka, de bele lehet jönni. És amikor ez megvan, akkor csak elő kell venni a mixert, és össze kell mixerni, vagy robotgéppel össze kell pépesíteni, és bele kell tenni a két evőkanál olívaolajat. Ez lehet kevesebb is, lehet több is, majd látják, tehát milyen az állaga ennek a paprikának. Azt a két gereszt fokhagymát, és azt a kevés kis csípőséget adó paprikakrémet beletesszük. Én sót nem szoktam tenni bele, de ez is ízlés kérdése. És ezeket gyönyörűen el lehet tálalni, mert képzeljék el a hallgatók, hogy ez ahány tétel, ez annyi fajta színű lesz. Mert a paprika is az egyik sárgása, a másik pirosabb, tehát ebből egy fantasztikus tálalást lehet csinálni, és mindig a tetejére valami díszítést kell szórni. Hát egy egyszerű mandulát, vagy előveszek egy szintén még egy paprikát, és akkor a szépen kicsit felszeletelem, vagy kis petrezselymet, és akkor ez egy gyönyörű kis díszt tudtam csinálni rá, és már megvan egy nagyon mutatós, és egy nagyon szép, és nagyon jó, és ráadásul még olcsó kis krémecském.
És ezeket a krémeket ön miben tárolja? Üvegekbe teszi?
Igen, én üvegbe teszem, és beteszem a hűtőbe. Ennyi az egész, vagy spajzba, tehát nem hűtőbe, azért nem fér minden. Spajzba is nyugodtan, tehát semmi baj nem lesz. De általában nem szokott belőle maradni. Mert egyszer az ember nem tud annyit grillezni, mert nincs akkora sütője, tehát ez...
És ami finom, az hamar elfogy.
Mondok egy sütőtök receptet is, ez szinte majdnem ugyanígy megy, hogy vegyünk egy negyed kiló sütőtököt. Ezt úgy kell érteni, hogy már meg van hámozva, és kockákra van vágva. És ehhez kell 4 evőkanál joghurt, hogy kicsit összeálljon majd. Egy nagyon kevés gyömbér, és én egy ilyen provanszi fűszerkeveréket szoktam 2 csipetnyit beletenni. Mert ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És szintén sütőpapírra teszem ezeket a kockákat, meghámozott sütőtök kockákat sütőpapírra teszem, olivával meglocsolom, és egy ilyen 200 fokos sütőben, itt már nem kell grillezőre tenni, hanem egy rendes villanysütőben 200 fokon egy olyan 30 percig sütöm. És utána megint kihűlni hagyom, pépesítem, például erre ilyen pirított tökmagot illik tenni, de sok mindent lehet tenni erre is, és lényeg az, hogy itt már a színekkel annyira nem tudunk különben játszani, mert tehát ez sütőtök színű lesz.
Élénk narancssárga.
Igen.
És ezt a sütőtök krémet, ezt mivel, mikkel fogyaszthatjuk?
Ezt is szintén bagetra kenjük, vagy egy egyszerű pirítós kenyérre. Én például szeretem a roskenyeret, a másnapos, a harmadnapos roskenyeret megpirítani, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom íze lesz, és ezek a krémek nagyon-nagyon jók hozzá.
Köszönjük szépen önnek, hogy a sütőtök krém leves mellett még sütőtök krémet is készíthetünk, és ezzel is okosabbak lettünk, hogy hogyan. Valamint hát a sütőtököt ön még köretként is el szokta készíteni. Hogyan és mivel tálalja, hogyan fogyasztja ezt?
Hát krumpli helyett, magyarán mondva, tehát egy köretként egy sült húshoz, a sütőtök az egy ilyen sült csirkéhez. Hát nem mellhez, hanem mondjuk egy ilyen combhoz. A sült csirke combhoz, amit így tepsiben elkészítek. Ennek most nem mondom a receptjét, minden háziasszony tudja. Én zsírral szoktam kacsazsírral csinálni, nagyon egyszerű, különböző fűszerekkel, fűszersó, stb. Tehát ezt elkészítem, tehát ez hozzá a főétel, és ezt a köret pedig nagyon egyszerű, mert körülbelül egy ilyen negyed kilónyi tökkel fejenként, amit meghámozunk, és egy ilyen 2x2 centis darabokra vágunk, és szintén kell 2 evőkanál olívaolaj, só, rozmaring, kis petrezselyem, kis kömény, azt hiszem más nem is. A tepsit azt kikenem olívaolajjal, beleteszem ezeket a kockákat, gyakorlatilag amit elkészítettem, és ezeket összeforgatom az olívaolajjal, és még teszek hozzá olívaolajat, mert nyilván ebbe fog kicsit úgy megsülni, megpárolódni ez az egész, és amikor ez kész van, akkor ráteszem a grill fűszereket. Tehát én ilyen szárazabb fűszereket szoktam használni, tehát nem frisset, mert nem igazán jó így a sütőbe frisset tenni, és ugyanúgy, mint a pástétomnál, vagy ennél a krémnél, 180-200 fokos sütőbe sütöm, szintén egy 30 perc alatt. Én nem szoktam kivárni ezt, hogy teljesen puha legyen, hanem én azt szeretem, hogy ilyen roppan egy kicsit. Kicsit roppan, és akkor olyan teljesen más. Tehát nem sült át teljesen, de majdnem átsült, de még nagyon pici kellene, és akkor egy nagyon finom roppanús lesz, lehet tálalni például, a színe is teljesen más. Na és akkor jön, hogy mit csinálok vele, mert végül is lehet olyan fűszereket tenni, ami édes felé viszi el például ezeket, akkor a csípős felé viszi el ezeket, tehát az édességet azt onnan tudjuk, hogy meg kell kóstolni a tököt, nincs mese, hogy édes vagy nem édes, mert annyi fajta sütőtök van a piacon is, hogy én tehát már tudom, hogy körülbelül melyik milyen, de meg kell kóstolni, nincs mese. Hogyha tudom, hogy nagyon édes, és nem szeretnék édes köretet, akkor egy más tököt kell választanom. Én szeretem a kicsit csípős ízeket, én szoktam tenni bele egy kis paprikát, ami csíp. Vagy, hogyha nem is nagyon akarok vele facakolni, ilyen olyan fűszerkeverék, akkor nekem van egy kedvencem, amivel semmi más nincs, csak az olívaolaj, köménymag, kicsit több, mint úgy az átlagos, és 2 gerezd fokhagyma, amit nem kell összezúzni és elvágni, hanem csak úgy bele kell tenni, összeforgatni vele, csak az íze kedvére, ahol nagyanyám mondta. És akkor nekem még ez íz lett a legjobban, mert ugye a hús is kicsit fűszeres, meg ugye a köret is fűszeres, akkor már ugye ez nincs összhangban, tehát ugye valaminek ilyen naturálisnak kell lenni, de csirkemellből igazán nem jó, mert az nagyon szárazzá teszi, és hát ez a köret is bizony száraz. Most vannak bevállalós háziasszonyok és bevállalós séfek, amikor elkezdik sütni a húst, akkor van annyi szaftunk, hogy amikor odaérünk, hogy már majdnem elkészült a köret, akkor összedolgozzák ezzel a szaftal, és még egyszer beteszik a sütőbe. Tehát ez már egy külön mesterség. Szokott sikerülni, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek is.
Akkor, ahogy a jegyzeteire nézek, ez volt a tepsis sütőtök köret receptje.
Igen, így van, mert ezzel mindig gondunk van, hogy utána miből mennyi, de ez annyira egyszerű, hogy ez szerintem eltéveszteni se lehet.
És ha jól veszem ki a szavaiból, önnek ezek a receptek a kedvenc őszi receptjei és kedvenc őszi ételei?
De igen, tehát ezeket most kell fogyasztani.
Sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve a legfontosabbakat arra kérem, hogy ismételjük el, mint nemzetközi borszakértő milyen jó tanácsokat is tud nekünk adni a bor és a pezsgők fogyasztásával kapcsolatosan.
Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni, ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják, hogyha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan természetesen, csak az élvezeti értékét csökkenti, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt, mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológia során mennek be a palackba. Tehát nem érlelhetőek ezek a borok. A pezsgőknél szintén ugyanez van, el kell olvasni az írást, hogy milyen technológiával készült, ha és amennyiben ez egy tangpezsgő, akkor ugyanezek vonatkoznak rá, hogy amit tavaly szilveszterkor kaptunk ajándékba, az idén szilveszterre már szintén fáradt lesz, és nem lesz olyan élvezeti értéke. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen reszelt alma illata, a színe is ilyen sárgásabb lesz, illetve a buborékok, a perlás, az viszont hát nem fog úgy csiklandozni, tehát nem lesznek olyan intenzívek, amiért ugyanis hát a pezsgőt fogyasztjuk, még akkor is, hogyha behűtöttük, ugye mindig a pezsgőt 6-8 fokon szoktuk. Tehát ezeket vagy el kell most fogyasztani, vagy majd karácsony előtt csinálunk belőle egy puncsot, egy bólét, egy majd erre visszatérünk, de ezeket, hogyha most élvezni akarjuk, akkor el kell fogyasztani. A pezsgőknél, hogyha az egy palackban érlelt pezsgő, ezek már felső kategóriák, vagy a boroknál azok a borok, amelyek hordóban érleltek, azokat most még nem kell selejteznünk, de azokat is én szeretem, például, hogyha veszek bele egy kartont, akkor szeretem így fél évente megkóstolni, és arról kis feljegyzéseket teszek, és tudom, hogy mi a potenciálja annak a bornak, vagy annak a birtoknak, vagy annak a dűlőnek. De ezeknek az egyszerű technológiai boroknak gyakorlatilag akkor palackozzák, amikor a csúcsán van, tehát a legüdébb, a leggyümölcsösebb, a legkedvesebb, a legbájosabb, a legfogyaszthatóbb. Nyilván az ára is olyan, cserébe ezeket meg kell inni.
Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a jó tanácsokat.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szervusz, köszöntelek!
Mindenekkel, mert nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket. Két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. Első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk minisztrálni otthon a templomban. És igazából azt gondolom, hogy főleg az a minisztráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a Szentmise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se Szentmisére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak eleget téve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a minisztráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom, valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt. És azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben. Nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyit tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön, és hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti két hittanúra, egy évfolyam is valahogy túlél. Így érdekes volt már, hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a ciszterciáknek. Akkor, amikor én oda jártam, akkor két atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámok voltak, nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig ezer dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percek is. És aztán itt volt elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, második fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben, éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén, és hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával, de valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is mellbevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és de jó ég, mit csinál, hogy így nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívemig valahogy azzal együtt, nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez időtájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnap a misére, meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg szóval gimnazista voltam, én nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, vagy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
De akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rá, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok mindent. Először még csak akár így a saját ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmisére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így húzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatása, nem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években a hittanórákon kívül? Voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
Életem első lelki vezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát tovább tanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, tehát szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm még, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OK-s képzésre jelentkeztem. Népzenei OK-s képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam így a közösségkeresésbe, vagy hogy igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. Szóval így mentem több felé.
Na de ez mit jelent azért ezt? Szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na, akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lánnyal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy rettenetesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt. Szósz már, mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mert hogy az OK első év vége felé, akkor szerelmes lettem. Mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Mert hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem. És így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt se tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és az akkor eléggé megviselt. Mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
Beteljesült szerelem volt?
Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a jó Istenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a jó Istenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örök kiszeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a jó Istentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor ez nem az enyém. Amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Jó napokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. Az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így vége érhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
Igen, igen, igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, És aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már emeltik. És arra gondoltam, hogy ó, milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni, megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több.
Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével, Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rá.